köszöntelek újra titeket. Azért nem rossz, hogy nem volt kánikula éjjel. Köszönjük Istennek. De mennyi édesatyán, köszönjük neked ezt az újabb napot. Köszönjük, hogy minden reggel megújul a te kegyelmed és a te hűséged. Kérünk azért, hogy a lelki fókuszunkat, a figyelmünket ragad meg erővel és hatalommal. És kérlek azért is, hogy elég sok nehézség, gond, fájdalom, szenvedés is van az életünkben, és most ez az előadás nem erről szól. És hogy a gondjaink, meg a szenvedéseink ellenére hogy legyünk nyitottak erre a témára és erre az üzenetre. Kérünk, Urunk, hogy ahogy énekeltük is, meg Józsi is imádkozott, hogy te nyisd meg a szemünket az ajándékaidra. Hogy adj nekünk ehhez szabadságot, belső felszabadulást, és kérlek, hogy használd ebben ezt az előadást is. Köszönjük a te lelkedet, a te lelked vezetését, azt, hogy van üzeneted a számunkra. Amen. A második előadásnak ez a címe, hogy Carpe Diem, Istennel együtt. Én ezzel a latin kifejezéssel, hogy Carpe Diem, hamar foglalkoztam, látod, így időnként kihagy, és nem tudom, hogy miért, elnézést ezért, de nem hiszem, hogy ez az én saram. Szóval először ezzel a latin kifejezéssel én egy filmbe találkoztam, a Holt Költők Társasága című filmben, ebből a filmből láttok egy képet, ahogy tanít a szereplő tanár, ugye Robin Williams játsza, nem tudom, hogy kinek van meg ez a film, Holt Költők Társasága, jó van, akkor nem olyasmivel illusztrálok, amit senki nem ismer, tehát ez már fél siker. Ugye ebben a filmben van egy ilyen nagyon konzervatív, egy ilyen údon falak között egy középiskola, ugye ez a helyszín, mindenféle rigorózus szabállyal mindenki csendben van, ilyen eseményeket mutatnak, meg az egész épület ilyen lehangoló, ilyen örömtelen. Lehet látni, hogy az egész intézménynek, az egész intézmény lelkületének tulajdonképpen így a szokások, bizonyos erkölcsöknek a megtartása van a középpontjában. És ebbe a lelkületbe hirtelen belecsöppen ez a tanár. Mr. Keating, aki ugye egy friss levegőt hoz az intézménybe. Ezt a 90-es évek elején néztük ezt a filmet, vagyis én akkor láttam, hogy ugye a 90-es évek magyar, nagybüdös magyar valóságába is friss levegőt hozott ez a film. És megjelenik egy figura, aki ugye semmilyen szabályt érzi jól nem tisztel, már azokat, amik hát tulajdonképpen fölöslegesek, vagy unalmasak. Ugye akár bevállalja azt, hogy ugye az asztalon állva tanít, és ő az, aki így a fiataloknak próbálja megnyitni a szemét az életnek olyan oldalára, amire nem nyitja meg ez az iskola. És előttem, onnan jutott eszem, hogy előttem van az a jelenet, ahogy így a vitrénél állnak, és így a régi odajártaknak a képeit így nézegetik, és akkor így nézik a fiúk, mesél ugye a Mr. Keating, és akkor így a végén így csak így odahajol, és így odasugja, hogy Carpe, Carpe Diem, hogy ragad meg a napot. Ugye ezt jelenti ez a latin kifejezés, ami Horácius-tól származik, hogy ragad meg a napot. És azért is fontos ezt a kérdést megvizsgálni, hogy mi van az élet örömeivel. Hogy ez az ókori tanítás, hogy ragad meg a napot, most ez egy ilyen pogány, antikeresztény tanítás, vagy van ebben azért igazság is? Ugye én arról amellett fogok érvelni, hogy van benne igazság. És hogy érdemes ezt komolyan venni a megfelelő kiegészítéssel. Mert egyébként, hogyha megkérdezünk embereket, hogy na és mi az élet értelme, akkor ugye egyszer szokták ezt válaszolni, amit ugye tegnap szó volt, hogy nyomot hagyni a világba, ez egy ilyen klasszik válasz. A másik szerintem, ami elő szokott kerülni, hogy úgy élvezni az élet apró örömeit. Ugye most ennek az előadásnak ez a kérdése, hogy ez most egy ilyen antikén válasz, vagy valójában ez egy isteni üzenet a számunkra. Én is egyébként olyan irányzatból, vagy hogy így mondjam, kezetből jövök, ami hát finoman szólva nem buzdított az életörömeinek a megélésére. Sőt, egy kicsit az volt a keresztény életről a kép, hogy tulajdonképpen ez többször előjött, akár igehirdetésben is, hogy mi keresztények úgy éljük az életünket, mintha így állandóan a Getsemáné kertben lennénk. Tehát ugye a Getsemáné kertben ugye Jézus van, és ugye vért izzad, és küzd, és ugye kimondja a nagy mondatot, ugye, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És gyakorlatilag ebből a mondatból, meg ebből a pár órás szituációból, ugye sikerült ezt így kivetíteni arra a 75 évre, amit leélünk az életünkbe, egy ilyen nagy erkölcsi tanítást ebből kiolvasni. Egy másik kérdés, hogy Jézus Krisztusnak ez tényleg pár óra volt az életében, ugye a kereszthalál előtt, tehát több probléma van az értelmezéssel. És azt, hogy értitek, hogy ő most épp készül az egész világot megváltani, épp készül arra, hogy ugye az atya elhagyja a kereszten, stb. Tehát értetek, egy olyan teljesen speciális dologért izzad vért, amiért nekünk már biztos, hogy nem kell vért izzadnunk. Egy másik ilyen tipikus tanítás, ami szerintem rossz irányba visz, hogy elhitetik velünk azt, hogy a keresztény embernek annak ilyen állandóan missziót kell végeznie, megevangelizálnia. De egy reggeltől estig. És akkor véletlenül bejön valami más, vagy van mondjuk világi munkád, vagy véletlenül örülsz valaminek, akkor úgy egy kicsit egy ilyen finom bűntudatod azért legyen. Hogy már megint nem azzal vagy elfoglalva, hogy hirdeted az evangéliumot. Miközben az én véleményem az, hogyha a keresztények végre megtanulnák élvezni az életet, na az lenne igazi evangéliumi hirdetés. Hogyha ezt látnák rajtunk, érted az emberek, hogy az atyával olyan a kapcsolat, és ebbe belefér az, hogy mi élhetünk, meg élvezhetjük az életnek az apró örömeit. Egy következő, amit így mellébb igyeztenek, így most egyszerűen, hogy tulajdonképpen önzés, amikor élvezed az életet. Ez önzés, mert ez rólad szól. De ez nem önzés. És érdemes ezt mélyíteni is, ezt a problémakört, mert minden tanításnak a nagy veszélye az, hogy mindig egy Isten képet is sugal. És ez a fő probléma ezekben. Ugyanis ez az, hogy ezek a tanítások a felelősek azért, hogy alapvetően van egy olyan Isten kép, ami Istent úgy mutatja be, mint egy ilyen égi rendőr. Tehát mint egy ilyen mennyei trafipax, ugye semmi mással nincs elfoglalva, mint hogy így méri az életet gyorshajtásaid, és így mindig rajtad van egy ilyen célkereszt, és így nézi, hogy mikor buksz el, mikor mész gyorsan. És hogy tulajdonképpen az Istennek a fókusza az ez, a morál. Hogy betartod-e az erkölcsi törvényeket. Hogy csak annyit hagy mondjak, hogy értitek, hogy Istennek ennél sokkal, de sokkal színesebb, összetettebb és gazdagabb az egyénisége. Sokkal több. Van olyan iránya, amikor valamitől óv bennünket, vagy határt húz, de az Isten személyisége ennél sokkal-sokkal gazdagabb. Vagy ami még kapcsolódik ezekhez a félrevezető tanításokhoz, az, hogy így fű alatt elterjed az a nézet, ami egyébként egy gnosztikus, nem keresztény nézet, hogy tulajdonképpen az anyagi világ azért az úgy, hát azért rossz. Tehát, hogy úgy vannak a szellemi dolgok, a szeretet, a szolgálat, a teológia, ezek úgy a jó dolgok, amik így valahol így fönn, a szellemi éterben így lebegnek. És akkor van az anyagi világ, ami meg mindig ilyen, hát értitek, finoman szóval fenntartásokkal kell kezelni. De hogy értitek, hogy megosztás a fejekben, vagy a fejünkben, Ez egészen egyszerűen nem a Bibliának a tanítása. Tehát, hogy ezért annyira őrült fontos, hogy a világot, az anyagi világot is Isten teremtette, beleértve minden fizikai örömét, beleértve a szexualitás, beleértve az ízeket, a hangokat, a színeket, a zenét, a táncot. Hogy minden az ő fejéből pattant ki. Hogy Istennek van egy ilyen oldala is. És amikor elkezdem ilyennek is látni Istent, akkor már sokkal szeretetre méltóbb is. Mert ki szeretne bele egy égi rendőrbe? Ez viszonylag kicsi a valószínűsége. De Istennek már sokkal, sokkal gazdagabb a személyisége ennél. És hogy feltegyem, vagy lezárjam ezt a gondolatmenetet, hogy mi van a tévtanítások mélyén, és itt van az igazi probléma, hogy itt lepleződik le ez az egész, hogy tulajdonképpen aki egy ilyen örömtelen, vagy örömellenes kereszténységbe tetszeleg, most hogy mondjam így, az tulajdonképpen a saját igazságát építgeti azzal, hogy ő tagadja az örömöket. Ezért ezt így kifejezetten a farizeusi örömtiltásnak szoktam nevezni, ezt a hozzáállást. Itt most a farizeusin van a hangsúly ezen a jelzőn. Hogy tulajdonképpen itt arról van szó, és vegyétek észre, hogy ez mennyire antikeresztjén, vagy mennyire evangélium ellenes, hogy tulajdonképpen én igazulok meg, hogy abban keresem az igazságomat, hogy ugye én nem örülök az életnek. Én csak szolgálok, nekem csak az erkölcs a fontos, stb. De valójában ebben az ember az önigazságát keresi. Miközben az, hogy mi Krisztusban, ajándékban megkaptuk az igazságunkat, ez felszabadít bennünket arra, hogy ne keressük az igazságunkat, akár egy ilyen örömtelen kereszténységbe se, és még sok másba se. Bibliai igék az örömről, csak párat hadd emeljek ki. Ugye van a híres Filippi 4:4, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Érdekes, hogy Pál apostol ezt mennyiszor előhozza az örömöt is, és a hálát is. És nagyon fontos, hogy ebbe, mert szerintem ez sokszor úgy jön át, hogy ez egy ilyen erkölcsi kötelesség. Tehát, hogy nekem erkölcsi kötelességem örülni meg hálát adni, és szégyeljem magam, amikor ez nem sikerül. De szerintem Pál apostolban nem ez volt a motiváció, amikor ezt a bátorítást leír, hogy örüljetek az Úrban, hanem az, hogy az apostol belelát az Isten szívébe Krisztuson keresztül, és pontosan látja azt, hogy van miért hálásnak lenni és örülni. Meglátja azt az ajándékot, amit kaptunk Krisztusban. Tehát, hogy értitek, hogy ez nem egy ilyen öncél, hogy te legyél hálás, mert minden reggel adj hálát, mert a keresztény embernek ez a dolga. Hanem az az üzenetünk, hogy van egy fantasztikus ajándék, ami automatikusan felkelti a hálát. Ez, amit egy karácsonyi ajándék a gyereknek, hogy legyél hálás, nem ezen van a hangsúly, hanem az, hogy veszek neki egy biciklit, és arra automatikusan ugye földobban a szíve. Kiváltozik valami. Ezért nem szeretem az olyan ige hirdetéseket, ami a háláról szól, és akkor mennyire legyél hálás, hányszor legyél hálás, és legyél már nagyon hálás. És ez a három pontja az ige hirdetésnek. Csak egy dologról nem beszél, hogy jó, de miért? Tehát, hogy valami kiváltja a hálát. És értitek, ha az megvan, akkor ez egy ilyen mellékkörülmény, hogy persze az, annak van ereje, hogy kiváltsa. Az Isten személyének, az evangéliumnak, az ajándékainak, ez ott van az az erő, ami kiváltja a hálát. Ezért nem érdemes ezzel nerőlködni. János 10:11. Ugye itt most Jézusnak a búcsú beszédei, tehát a kereszt halála előtti utolsó éjszakán a búcsú beszédeiből egy idézet. Ezeket azért mondom, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljessé legyen. Csak itt ugye nagy kérdés, hogy de mi Jézus öröme? Mert ugye, ha olyan az Isten képünk, vagy a Krisztus képünk, hogy Jézus az csak a megtérőknek örül, akkor nyilván ezt is lehet torzan érteni. De értitek azt, hogy a Jézus a Krisztusnak az öröme legyen bennünk, az azt jelenti, hogy ott van az Istennel való kapcsolatnak az öröme, ugye erre gondolnánk első kép szerintem, hogy ő biztos csak ennek örül, meg ennek örül. De ott van még másik két öröm, és egyébként a kontextusból inkább a második az, ami hangsúlyosnak tűnik, hogy a szeretet kapcsolatoknak az öröme, tehát hogy gyakorlatilag a tanítványaival való szeretet kapcsolatának is örül, tehát a kapcsolatoknak az öröme. És ha megnézzük Jézus Krisztusnak az egész életét, akkor láthatjuk példázataiból, abból, hogy őt részegesnek és falánknak nevezték, hogy ott van alapvetően az élet, tehát az atya ajándékainak az élvezete. A bornak, a lakomának, a táncnak, a társaságnak, a vidámságnak, a természetnek a szépségeinek. Tehát lehetne hosszan sorolni, ami szintén beletartozik a Krisztus örömébe. És az evangélium erre akar bennünket felszabadítani, erre az egész csomagra. Nem pusztán az Istennel való kapcsolat örömére, hanem erre az egész csomagra. A Prédikátor könyve az időről időre visszatér. A Prédikátor 9.7-ben ide is kiírtam, így szól, hogy ezért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jó kedvel borodat, mert mindig ez volt Isten jó akarata, hogy ezt tedd. Ez a Prédikátor 9.7. Ezért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jó kedvel borodat, mert mindig ez volt Isten jó akarata, hogy ezt tedd. És vegyétek észre, hogy itt egyrészt nem nagy dolgokat mond, tehát hogy a kenyér és a bor, az viszonylag hétköznapi dologról van itt szó. És arra bátorít bennünket a Prédikátor, hogy ragadjuk meg a hétköznapoknak ezeket a kis örömeit. És ott van persze itt a Prédikátor 7.3-ban az öröm határa is, ott a bánatról beszél a Prédikátor, hogy többet ér a bánat, mint a vidámság, ha a szomorúságtól jobbá lesz a szív. Tehát természetesen a... Tehát, vagy olvasom szó szerint, parafrázis volt. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Vegyétek észre, hogy nem azt mondja, hogy szükségszerű, hogy a szomorúságtól jobbá lesz a szív. Tehát nem ezt akarja mondani, mert ez egyébként nem szükségszerű szerintem. Tehát így szoktunk a szomorúságba erényt csinálni, hogy ez nem ezt állítja, hogy attól mindig jobbá lesz a szív. Csak annyit állít, hogy nem csak az örömnek van értéke, hanem tulajdonképpen a szomorúságnak is megvan az értéke, akkor, hogyha jobbá lesz közben az ember szíve, a szomorúság közben. Van egy híres idézet, amit én nagyon szeretek, ezt most így ki is írtam nektek, fel is olvasom, de talán így még követhetőbb, hogy a Csőcsavar leveleiből van ez az idézet. Ugye a Csőcsavar leveleinek ugye az az alapszituációja, hogy van egy tapasztalatértő, tulajdonképpen egy ilyen tapasztalt démon, aki leveleket ír egy újdonsült kísértőnek, és mindenféle tanáccsal látja el a tapasztalt, az újdonsült kísértőt. Ez ugye azért fontos tudni, mert hogy az ellenség a szövegben az ugye Istent jelenti. Tehát ez fontos, hogy onnan nézve ugye az ellenség az Isten és Istennek a munkája. És így hangzik ez az idézet. Tudom, hogy élvezetek segítségével már sok lelket nyertünk meg magunknak. De maga az öröm mégis az ellenség találmánya és nem a miénk. Ő csinálta a gyönyöröket, nekünk szerte ágazó kutatásaink ellenére sem sikerült egyetlen egyet sem előállítanunk. Csupán annyit tehetünk, hogy az embereket arra ösztökéljük, hogy az ellenség alkotta örömöket, az általa tiltott időpontban, módon vagy mértékben élvezzék. Arra törekszünk, hogy minden örömöt kiszakítsunk természetes feltételeinek talajáról, és ott gerjesszük fel, ahol a legtávolabb esik a természetestől, és legkevésbé emlékeztet a teremtőre, és a legkevesebb örömet okozza. Szerintem ez egy óriási idézet. Ezt mindenképpen ide akartam hozni. C.S. Lewis Csőcsavar levelei, amúgy is érdemes elolvasni. Ez egy híres idézet. Vagy nem tudom, hogy mennyire jött az át, ugye Édenkert, ezt mindenki ismeri, ez egy nagy toposz, de hogy maga az Éden szó héberül mit jelent? Éden szó héberül öröm, gyönyörűség, elragadtatás. Tehát, hogy értitek, hogy amikor az embernek kertet ültet Isten, akkor az öröm, gyönyörűség, elragadtatás kertjét ülteti a számunkra. Tehát ebből is lehet látni, hogy az Isten szíve azért dobog, hogy nekünk örömünk lehessen. És nem azért, hogy egy ilyen szikár, üres, szomorú, farizeusi életmódot éljünk. Az öröm tiltása ugye elsősorban a rossz értelembe vett keresztény vallásosság felől érkezik, de ugye van egy másik kísértés is, ami meg a világ felől érkezik, és most erre is térjünk rá egy kicsit. Ugye megfigyelitek, manapság nagyon furcsa időket élünk az örömöt meg az élvezeteket illetően. Úgyis a technológia fejlődésével, meg a nyugati civilizáció alakulásával ugye történt. Az egyik az, hogy félelmetes mennyiségű energia, pénz, cégek, technikai fejlesztések mennek bele abba, hogy mi még jobban szórakozzunk, és még jobban érezzük magunkat. Tehát gondoljatok bele ezekbe a mindenféle, már nem is full HD, már hol tartunk, már 8K-s tévék. Akkor ezek a videójáték konzolok. Értitek, az okos telefonjaink. Tehát, hogy egy óriási munka megy bele abba, hogy mi lehetőleg élvezni tudjuk az életet. A másik, ami a civilizációnkhoz tartozik, hogy azért, tehát a szabadidő megjelenése az nem egyértelmű, hogy van az embernek szabad ideje. Tehát, hogy évezredekig az emberek élték az életüket, értitek, hogy a szombat törvény az azért van ott a Bibliában, mert értitek, azt feltételezi, hogy a kísértés az az, hogy 7 napon át dolgozzanak. És Isten pedig jön az örömhírrel, hogy de egy napot ne. De értitek, maga ez az ajándék, a sabatnak az ajándék, az azt feltételezi, hogy ugye ott nem lehet kihagyni egy napot, mert ott nincs havi fizetés, ott nincsenek juttatások, nincsen hűtőszekrény. Tehát értitek, hogy a teljes kultúrában egyszerűen nem is úgy van felépítve. Tehát ott egy napot kihagyni a munkából, az tényleg bizalom kérdése. Hogy most akkor én fogok enni, vagy nem. De értitek, ez most megváltozott. Tehát a mai kultúrában már van havi fizetés, már van valami juttatás, már vannak hűtők, már van a tartalékpénzünk, már van egy csomó minden. És egyszerűen kialakult, hogy van az embernek már valamennyi ideje. Nyilván ez hullámzik, időszaktól függ, hogy milyen életszakaszban vagyunk. De valójában megjelent a szabadidőnek a jelensége. És ugye ebből a kettőből technika, szabadidő jelenség, hogy az kellene, hogy következzen, hogy az ember jobban szórakozik, mint valaha. És boldogabbak vagyunk, mint valaha. De a tudományos kutatások nem ezt állítják. A tudományos kutatások azt mutatják, hogy épp az ellenkezője figyelhető meg. Az unalomnak a jelensége nem hogy csökkenne, hanem nőttön nő. És egyre jobban jellemzi a társadalmunkat egészen egyszerűen a csömörnek a jelensége. Hogy belecsömörlünk. És egyébként ez sajnos a mai világunkban egy teljesen természetes jelenség. Mondok egy konkrét példát. Akciófilmek. Én már idősebb vagyok. 90-es években néztem én először akciófilmeket. Akkor a Die Hard sorozat volt a menő. Nem tudom mennyire van meg. Bruce Willis. Die Hard sorozat, vannak itt idősebbek is. Ugye az első 3 rész, 90-es, jött mindig a trikójába az a... Mindig egy ilyen trikó, ami egyre koszosabb lett a film végére, ha figyeltek rá az öltöztetők. Ez baromi jó volt a 90-es években. Tehát olyan jól szórakoztam rajta, meg tényleg izgalmas volt az egész. 2000-es évek, 2010-es évek, megnézel ezeket az új akciófilmeket, és utána megnézel egy Die Hard sorozatot, és értitek így, mint a gyerekmese. Tehát, hogy milyen lassú az a film. Hogy eltelik 3 perc, és nem esik le valakinek a feje. Tehát, hogy értitek, hogy tehát olyan szinten egyre pörgősebb, tehát én voltam egyszer moziba, kijöttünk a barátommal a moziból, mert valami olyan fejlővések voltak 20 másodpercenként, hogy már így, tehát nem moralitásból jöttünk ki elsősorban, hanem egyszer már bírhatatlan volt, mert annyira megemelték az inger küszöböt. És ez az inger küszöb megemelés, ez ugye mi ellen munkálkodik? Az ellen munkálkodik, hogy mi igazán örülni tudjunk. Mert gyakorlatilag kisütik az agyunkba az örömközpontunkat, és most értitek, hogy ez a film ez csak egy példa volt a sok közül. Tehát nagyon sok mindennel ki lehet sütni az örömközpontot. És ez a mai társadalom, ez ebbe az irányba megy. És az a megfigyelés, hogy az unalom meg a csömör az, ami növekszik, és nem az, hogy mi milyen jól szórakozunk. Pedig elvileg egyre több lehetőségünk van rá. Ugye ezt esetleg, ha valaki meg akarja nézni, Richard Winter, angol keresztény pszichiáternek egy egész könyve foglalkozik ezzel, hogy bemutassa azt, hogy így a szórakoztatásnak a tömegkultúrája az hogyan lesz az unalom meleg ágyává. Ez nincs meg magyarul, de ajánlom az angolosoknak a figyelmébe. Boredom of the Culture of Entertainment. Valami ilyesmi a címe. Ez egy nagyon jó könyv. Hogy a fogyasztói társadalomnak egy nagy kísértése az, ezt már megpendítettem tegnap is, hogy ne elégedj meg semmivel. Ne elégedj meg azzal, ami van. És értitek, ezzel nem azt akarom mondani, és holnap lesz szó arról, hogy az embernek van küldetése, De értitek, hogy alapvetően van az embernek egy olyan elhívás, hogy merd már annak örülni, ami van. Hogy szabad vagy észrevenni. Szabad vagy észrevenni az Isten ajándékának. Azt, ami van. Hogy ne dőlj be a világ ennek üzenetének, hogy mindig valami több kell, meg más kell, meg intenzív kell, és ez alapvetően megrontja azt, aminek egyébként örülhetnénk. Lehet, hogy az kisebb, lehet, hogy az kevesebb, lehet, hogy az nem olyan intenzív, de annak is lehetne örülni. Én ezt most nagyon tanulom. Én direkt odafigyelek most az utóbbi hónapokban, hogy észrevegyem a kertbe a sárgarigót, az, hogy lenyírom hátul a hátsó kertbe a füvet, és utána fölmegyek a középső szintre, és egyszerűen csak megnézem. Nem egy nagy meló, tehát nem a Józsi féle 400 hektáromat nézem meg, hanem egy olyan jó 150 négyzetmétert. Ez így 40 perc. Az ember fölmegy és megnézi, hogy egy kicsit örüljek már. Mert eddig az volt, hogy jó, megvan, és akkor rohanok a következő dologra. Nem, fölmegyek a középső szintre és ránézek. Nem nézem azt órákig, mert az tényleg uncsi lenne, de értitek? Mert legalább egy 2-3 percet szálljon már rá az ember, hogy ha, de jó, hogy megvan. De szebb így a kert, mint volt. És ez az egyszerű fűnyírás. És annyira jellemző, ha már a fűnyírásnál járunk, hogy ilyen élményem is van, ez pár évvel ezelőtt történt, hogy annyira látszik, hogy az ilyen hétköznapoknak a szürkessége az egyébként nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy az ember épp hogy van Istennel. Tehát előttem van egy olyan kép, hogy én nem szeretek füvet nyírni, meg én nem vagyok egy ilyen barkácsolós, vagy egy ilyen technikai, vagy én nem vagyok ez a típusú ember, de előttem van egy olyan élmény, hogy így szinte énekelt a szívem, és így boldogan nyírtam a füvet a hátsó kertbe. És így énekelgettem ilyen nagyon rövid keresztény énekeket közbe. Mert amikor az ember valahogy Istennel van tele, akkor a leghétköznapig dolog is, mosogatás, fűnyírás, nem tudom én, barkácsolás, autóvezetés, bármi, egyszerűen átformálódhat. És ebből is látszik, hogy az örömünkből, a fizikai örömünkből, elsősorban nem az hiányzik, hogy miért nem intenzívebb, hanem valaki hiányzik belőle. Nem az intenzitás hiányzik elsősorban. Hogyha az örömeid a bálványaid, akkor a fejedre fognak nőni. És az a folyamat fog beindulni, ami a csőrnek a folyamata, amit Richard Winter is ír. Erről is van személyes példám, nem tudom, hogy mennyire ismerős. Ez az, hogy az ember eszik. Már hát egy kis öröm, mert legyen már egy az életbe. Eszem. Elkezdem így, x idő után, hogy fizikailag feszít a gyomrom. Mert már annyit ettem, tehát érzem a nyomást belül, hogy teljesen tele vagyok fizikailag. És eszem tovább. És érzek egy hiányérzetet, és eszem tovább. És ez azért nagyon különleges ez a jelenség, mert itt lehet látni, értitek, mert ez egyértelműen mutatja, hogy az a hiányérzet, amit be akarok tölteni az étellel, az valójában nem fizikai hiányérzet. Mert azt már én magam is érzem, hogy tele vagyok. Gyakorlatilag a lelki ürességemet akarom fizikai étellel betölteni, ami nyilván hülyeség, de az ember így működik. Csak megpendítem zárójelbe itt a csömör jelenségénél, hogyha ebből az irányból közelítjük, akkor lehet, hogy sokkal inkább érthető, hogy Isten mit akar a böjttel. És hogy szerintem a böjtnek van egy különösen is aktuális üzenete a mai világban. Az az, hogy a böjt az egyébként pont ilyen paradox módon működik. Hogy ugye azt hiszük, hogy hú, hát ha böjtölünk, akkor ha mi egy böjtös életet élünk, akkor sokkal rosszabb lesz az életünk. Ugye ezt szoktuk hinni, mert ugye le kell mondani bizonyos időre fizikai élvezetekről. De most erre is próbálok odafigyelni, mert rájöttem, hogy rosszul gondolkodom, és hogy rövid távon gondolkodom egészen egyszerűen. Mert arról van szó, hogy én is chipszel, sörrel, sorozatokkal, stb. Kisütöttem az örömközpontomat az agyamba, de ez gyógyítható. Tehát már megbukott az agykutatásban az a nézet, hogy az agy csak pusztul. Tehát ezt felejtsük el, ezt 20-30 éve még tanították a biológia könyvek is, de ez nem igaz. Tehát van regeneráló képessége az emberi agynak, az örömközpontnak is, és egyébként pont a böjt az, aminek az egyik funkciója az, hogy ürítsd magadat ki egy kicsit, És utána jobban fogod élvezni azt, ami majd jön utána. És ennek egy óriási igazsága van. Ugye a világ az ugye fordítva működik, hogy hajszold, minél gyorsabban, azonnal, minél intenzívebbet vigyél be. Ugye ennek mi az eredménye az, hogy az emberek kiégnek? Értelem szerint akkor a másik verzió az fordítva működik. És én is most elkezdtem tapasztalni, hogy nem nullás böjtöt csinálok, hanem ilyen, egy ilyen nagyon, nagyon szigorú, ilyen teljes értékű növényi étrenden vagyok. Még az olajat meg a sót is kipasszoltam az étkezésből, ami a legnehezebb egyébként szerintem ebbe. És utána, 2-3 hét után ettem a humuszbárba egy ételt. Ami szintén ilyen vegán, de van benne só és olaj. És valami olyan jó, még már nagyon sokszor ettem a humuszbárba, de most olyan jó íze volt annak az ételnek. Sokkal jobban át tudtam érezni az egésznek a feelingjét. Úgy sokkal jobban oda is tudtam figyelni, sokkal jobban fölgerjesztette az érzékeimet most, hogy ilyen szélsőséges kifejezés használja. Jót akar nekünk Isten még a böjtel is, és szerintem a fogyasztói társadalomban különösen is aktuális üzenete van, zárójelbe zárva. Amit még itt megemlítenénk, az a túlhajszoltságnak és a megpihenés hiányának a kultúrája. Tehát ami még a civilizációnak nagyon jellemző, hogy teljesíts, teljesíts, rohanj, még többet, még nagyobb legyen, és ne pihenj meg. És ezt azért említem most meg ezt a témát, mert szerintem ez az egy nagy akadálya annak, hogy nem vesszük észre az élet apró örömeit. Hogy rá vagyunk kattanva valami egyre, teljesítünk, mint az őrültek, és elmegy mellettünk az élet. Miközben Isten ettől meg akar bennünket szabadítani ettől a rákattanástól. Azt akar, hogy legyen a megpihenésnek ideje. Akár abban a szempontból, még a böjt is ilyen szempontból szerintem ilyen egyfajta megpihenése az érzékeknek. Az is egyfajta pihenés, ami után csak még jobb lesz az élvezet. Ugyanígy ez érvényes a munkára is, a teljesítményünkre is. Hogy a teremtés történetben a sabatnak nagyon fontos üzenete van. Nem a szavaknak a szintjén, hogy most legyen egy nap, egy héten mindenképpen, mert szerintem az Új Szövetségben ezt nem így kell értelmezni. De az Új Szövetség az igenis abban az értelemben megtartja ezt a gondolatot, hogy a megpihenés felől közelítsük meg az életet, egy belső megpihenés felől. Hogy én Krisztusban megpihenhetek, hogy Krisztusban tökéletes vagyok, hogy Krisztusban szeretve vagyok, hogy Krisztusban van értelme, lehet értelme az életemnek, hogy megnyugodhatok. Nekem is fontos odafigyelnem erre egyébként újra és újra, hogy tartsak ilyen, már legalább fél napokat tartsak, amikor mondjuk elmegyek egy tatára egyet sétálni, ugye a tatai túl az gyönyörű. Úgyhogy kicsit úgy gyönyörködöm, lenyugszom, és ebből megyek a beszélgetéseimbe, mentori csoportokra és a többibe. Összefoglalom az eddigieket. Ugye a világ és a rossz értelembe vett vallásosság alapvetően két rossz utat nyit meg előttünk. Ugye a világ annyit mond, hogy hajszold. Rossz értelembe vett vallásosság pedig gyakorlatilag erre az ödömtiltásnak az útjára visz. És a keresztény örömhír pedig az, hogy van harmadik út. Hogy létezik harmadik út. És hogy nem a Carpe Diem-mel van a probléma, hanem azzal, hogyha nincs nagyobb perspektívával helyezve a Carpe Diem. Ez a fő probléma. Arra szeretnélek titeket bátorítani, hogy az öt közül, tehát nem ez az egyetlen, de az öt közül mert azt célként kitűzni az életedben, hogy szeretnéd egy kicsit élvezni is. Hogy szeretnéd meglátni, átélni az élet apró örömeit. És lehet, hogy ügyesnek kell lenni, majd el is egy nagyon picit fogok beszélni a végén, egy ilyen kis gyakorlatias dolgok. Mert én is egyébként úgy élem a hétben, mert általában az ilyen lelkipásztor jellegű személyek ugye azt szokták képzelni, hogy mindig csak otthon ülök, nem csinálok semmit, de hogy egyébként nekem is vannak olyan napjaim, hogy ilyen 12 óra. Tehát ilyen viszonylag kora reggeltől, ilyen mondjuk este 10-ig, fél 11-ig én is tudom tolni, csak nem csak más jellegű az amivel el vagyok foglalva elsősorban. Nekem is oda kell figyelnem arra, hogy egyszerűen út közben, Tehát én most nem arról beszélek, hogy illesztünk be még plusz 8 órát a 168 óra mellé a héten, mert ez nem feltétlen fog sikerülni, hanem az, hogy én azt látom egyre jobban, hogy valójában Isten oda készít apróságokat, csak ha ilyen szemellenzősen megyek végig a napon, akkor egészen egyszerűen nem veszem észre. És az a baj, hogy egyébként ez visszahat az Isten képünkre is, amit ahogyha belegondoltok, akkor nem is igazán fair dolog. Mert értetek, ha mindig kiemelem a rosszat, és ebből kialakul egy Isten kép, azért az mindenképpen torz lesz abból a szempontból, hogy amúgy Isten ott elpöttyintgetett dolgokat a nap során. Én voltam az, aki elmegyek mellette, és most már kezdem észrevenni, hogy elmegyek. Elmegyek egy mosoly mellett, elmegyek egy jó étkezés mellett, elmegyek, mit tudom én, egy jó tea mellett, vagy nem kávézom, de akkor te elmész mondjuk egy jó kávé mellett, és ott vannak azok a dolgok, amiket egyébként, most ezt értsétek jól, nem moralizálni szeretnénk, hanem érdemes ezeket megbecsülni. Tehát, hogy a Prédikátor könyve arra hív bennünk, hogy alapvetően realista, magyarul sok a nehézség az életben, és ezt a Prédikátor könyve képviseli, de arra is bátorít bennünket, hogy épp ezért becsüljük meg azt a jó, amit egyszerűen kapunk. Hogy vegyük észre, hogy az ott van az életünkben. Hogy a flow élménynek a jelensége, ugye ez egy pszichológiai kategória, ugye azt jelenti az angol szó, hogy áramlás. Amikor van az embernek egy olyan élménye, hogy tudod, úgy annyi belefeledkezel valamibe, hogy még önmagadról is megfeledkezel. Ezt más előadásban is elő lehetne venni ezt a jelenséget. Én azért raktam ide, mert jellemzően nekem nem a munkám során szokott ilyesmi lenni, ilyen flow élményem, hanem akkor, amikor a világ apró ödömeit élvezem. Nekem, én sokkal inkább akkor élem meg ezt a flow élményt. És hogy ez a flow élmény, ez annyira különleges élmény, hogy az ember tényleg azt hiszi, hogy egy időszakra, így az önmegfeledkezésben, mintha itt tényleg helyére kerülne az ember szíve. És szerintem ennek a jelenségnek nagyon fontos tulajdonsága az is, hogy egyébként itt is lehet látni, hogy alapvetően Isten boldogságra teremtette az embert. Mert meggyőződésem, hogy minden flow élmény, amit átélsz, az valójában az Isten ajándéka személyesen neked. Minden ilyen flow élmény, minden ilyen apró öröm, hogy oda kész, tehát ő nem csak azzal van elfoglalva, hogy tisztítsa az életedet. Ő azzal is el van foglalva, hogy már legalább a rohadt nehéz életbe oda tegyen legalább már apró dolgokat, amik szegélyezik az utunkat. Hogy ott vannak ezek az ajándékok, hogy az Atya így is kifejezi a szeretetét. Egy személyes példát elé is hat mondjak, ez egyébként szerintem viszonylag nagy példa, és nem is túl gyakori az én életemben se. De kiköltöztünk a feleségemmel Bicskén, egy olyan 3,5 év, és azt kell tudni, hogy mind a ketten ilyen nagyon ilyen futósok vagyunk, már úgy értve, hogy szeretünk kocogni, vagy hogy ez az egyik ilyen hobbi, vagy hogy eljárunk futni. És eddig valahogy az életünkben mindig úgy alakult, legalábbis az enyémben, hogy nekem mindig volt hol futnom. De amikor belvárosi gyerek, mentem a Margit-sziget, kiköltöztem Rákos Csabára, ott volt a Rákos patak partja. És kiköltöztünk Bicskére, és hogy nem volt semmi. Én nem szeretek betonon futni, mert nem jó a térdemnek. És az lett, hogy egy ilyen 3/4 év múlva elkezdtek építeni egy futókört a Bicske Szíve Parkba, ami tőlünk 1 percre van. Tehát gyakorlatilag a házunk mellé építettek egy futókört. És ugye én ezt nem tudtam nem észre, tehát értetek, hogy ez már olyan hangosan üvölt, hogy nem tudtam nem észrevenni, hogy tényleg időnként azért az Isten ilyesmivel is el van foglalva. És értitek, hogy én most nem azt állítom, hogy most 2 hetente fog neked építeni egy futókört, de hogy az életedben pár ilyen elő fog fordulni, ez szinte biztos. Csak merd észrevenni, hogy ez személyesen neked, tehát én ezt nem tudom máshogy értelmezni, mint hogy ez személyesen nekünk lett ajándékozva. Mert annyira passzol a kettő. Pont az, amit szeretünk volna. És azt is vegyétek észre, hogy ez nem valami a szolgálatunkhoz adott egy 20 éves Peugeot. Tehát ugye, mert vannak ilyen típusú ajándékai is Istennek, de hogy ugye ez nem ez a kategória, hanem tudod kicsit, amikor így a tortára így rányomják a habot. Vagy értitek, hogy Isten azért ilyesmivel is el van foglalva. Nekem az életemben ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, jó, nem tudom, hogy hova írtam, mindegy, elmondom most, hogy hajlamosak vagyunk az Isten világát úgy fölfogni, hogy az Isteni az igaz, az, ami az Istenhez tartozik, meg a jó. A szép az meg kicsit ilyen, mintha ilyen ördögi lenne. De hogy értitek, Az, hogy a világnak van esztétikai dimenziója, és most az esztétikai dimenziót azt most tág értelembe vegyétek, ne csak a vizuális művészeteket értsétek esztétika alatt, hanem gyakorlatilag az öröm, a gyönyörűség. Az, hogy az egész rendszerben már, mint rajtunk keresztül embereken, be van építve az öröm meg a gyönyörnek egyáltalán, hogy van ilyen, hogy öröm meg gyönyör. Az, hogy a természetnek a szépsége, ezt egyébként Isten évként is szoktam használni, illetve nem, ezt már korábban találtak ki, ugye a fölösleges szépségnek az Isten érve. Ugye ez az evolúcionisták ugye bizonyos dolgokat meg tudnak magyarázni a szépséggel, ugye, hogy szaporodás szolgálja, stb. De értitek, hogy van a világnak van egy csomó olyan szépség, amit most értsétek jól, semmi értelme. Tehát nincs semmi haszna. Fölösleges. És azért van benne a világunkban, mert az, aki megteremtette, az egy óriási nagy művész. És szinte a művészetnek minden irányzatát is képviseli, mert valamikor ugye az égbolt olyan, mint mondjuk egy realista festmény, vagy átmegy egy kicsit impressionistába, de hogyha megnézitek a kacsacsőrű emlőst, akkor látszik, hogy az avantgárd is az egyik kedvenc területe Istennek, hogy azért tud kevergetni is dolgokat. Tehát azért nagy művész, és hogy értitek, hogy az Isten egy csomó mindennel el van foglalva, többek között az egyházzal, meg világpolitikával, meg nem tudom én, de közben, ahogy szoktam mondani, hópelyheket rajzolgat a háttérben, minden fa leveleknek az erezetét megcsinálgatja. Tehát van egy ilyen oldala. És azt szeretné, hogy bevonjon bennünket ebbe az oldalába is. És ebbe az a felszabadító, hogy ez teljesen személyre van szabva. Tehát, hogy merd megtalálni, hogy neked mi az örömöd. Tehát, hogy értitek, hogy itt nem egy kell van, hogy neked mindenképpen a festményeknek, vagy nem tudom, hogy minek kell örülnöd, hanem szabad vagy. Merd megkeresni, hogy mi az, ami téged igazán gyönyörködtet. Mi az, amit te tudsz élvezni. És hogy hogy ez egy legitim kérdés, hogy ez szabad föltenni ezt a kérdést. Hogy Isten erre is hív bennünket. Az örömökre, fizikai örömökre nem a még több fizikai öröm hiányzik, hanem a hála, mert szerintem a hála az az örömnek a maximalizálása. Tehát, hogyha megfigyelitek a jelenséget, akkor hogyha én magamon meg tudom figyelni, hogyha mondjuk eszem egy jó pizzát, nagyon szeretem a pizzát, és annak úgy tudok örülni. De valójában, ha úgy ott van a hála is mellette, akkor értitek, attól nem rosszabb lesz az élmény, hanem az, amit a négyzetre emelni az élményt. És szerintem ennek van egy nagyon fontos funkciója is. Hogy az örömök az ugye úgy működnek, ahogy ugye a csömör kultúrájánál már mondtam, hogy ugye így mintha követelném magának még többet vég nélkül. Hogy van egy ilyen telhetetlenségi nehézsége az örömöknek. Hogy így abba az irányba húz, hogy minél többet, minél többet. Itt ugye az a kérdés, hogy hol van ennek vége. És nekem meggyőződésem, hogy az Istenben van vége. Értitek? Tehát, hogy az Istentől, úgy működik ez, mint egy ilyen áramkör. Hogy jön az Istentől az ajándék, az, ami belőlünk örömet, gyönyört, élvezetet kiválthat, az élet apró örömei, ezt mi átélhetjük, tehát Isten hív erre, és gyakorlatilag a hála az, ami visszakapcsolja ezt az egész élményt Istenbe. És mikor ugye ez a szakasz kimarad, akkor gyakorlatilag az örömök elkezdenek egy ilyen önmagát erősítő szabályá válni, és elkezdenek szélsőséges irányba elmenni. Tehát én azt is állítom, hogy pont az Istennel való kapcsolat az, amit le tudja állítani ezt a gyönyörkergetést. Hogy azt tudjam mondani, hogy jó, most már elég volt egy pizza. Nem kell még egyet kirendelni. Mert a szívem megnyugszik Istenben. Az öröm után, a fizikai öröm után megnyugszik a szívem Istenben. Amikor nem nyugszik meg a szívem Istenben, akkor meg jön ez a vágynak a követelőzése. Mi szabadít, szerintem itt egy nagy kérdés van, hogy mi szabadít fel bennünket arra, hogy észrevegyük ezeket az örömöket. Legyenek ezek bármilyen aprók, vagy lehet, hogy nem 40 van egy napban, hanem csak 8, de ott vannak. Hogy mi szabadít minket erre föl? Illetve meg lehet fordítani a kérdést, hogy mi gátoljuk. És meggyőződésem, hogy az egyik, tehát hogy tulajdonképpen a nagy gát az az, hogy a szívünk az, vagy a lelkünk hajlamos úgy működni, hogy túlzottan rákattam valami egy dologra, legyen ez bármi, és mint a szemellenzős lovak megyünk abba az irányba. És az a baj, hogy ezt ilyen bibliai műszóval, ezt ugye bálványimádásnak nevezik ezt a jelenséget, amikor egyetlen egy dologra az ember rákattan, és abból várja a beteljesedést, az életértelmét, az igazságomat, az értékemet, azt, hogy szeretve vagyok, mert abból várom. Mindent abból az egyből. És rá vagyok kattan, és ezért nem veszem észre azt, hogy a világ, meg Isten sokkal, de sokkal több annál, mint az az egy dolog, amit kiszúrtam magamnak. Annyira leköt egy nagynak ítélt probléma, gond, annyira leköt a munka. Vagy az, hogy fölösleges szokások rabjai vagyunk. Bár ez inkább már a gyakorlatias tanácsoknak a része. Hogy azért vegyétek észre, hogy van egy olyan időszak is, amit szerintem elcseszünk. És hogy ott meg egyszerűen a tudatosság az, ami segít. Tehát mondjuk ilyen Facebookozás, nem tudom, vannak ilyen tipikus ilyen, amiről már te is érzed, hogy már csak cseszed vele az időt. Már te is érzed, tehát ez nem csak egy ilyen külső válás, hogy most miért Facebookozol annyit, tulajdonképpen már te is érzed. Már te is érzed, hogy nincs is benne igazán örömöd, de még mindig csinálod. Figyelj, minek? Hát szabad vagy. Szabad vagy tudatosan feltenni azt a kérdést, hogy most azt a 25 percet, ami véletlenül van esetleg egy nehéz napban, vagy nehéz nap után. Ugye azt mivel töltöd? Hogy szabad vagy. Hogy merj valami, érted valami olyat választani, ami igazán neked szól, ami új, ami szívhez szóló, ami megragad. Nem egy személytelen, hanem egy személyes világban élünk. És a legapróbb örömöt, a legapróbb ajándékot Isten készítette el személyesen neked. Ez az a tág perspektíva, amiben érdemes ezt belehelyezni, hogy ezt vegyétek észre. Próbálom erre is így kondicionálni magam, hogy amikor érzek egy jó ízt a számba, hogy ez egy isteni üzenet, hogy Isten akarta, hogy én most élvezzem azt az almát. Hogy úgy harapok bele, hogy úgy harapjak bele, hogy lássam meg a személyes aspektusát. Mert mi mindent, az egész világ abba az irányba tol bennünket, hogy személytelen a világ. Miközben a világunk, amiben benne élünk, mérhetetlenül személyes. Minden pillanata, minden ajándéka személyes. Ott van mögötte, most ebben a témában, az ajándékozónak a személye. És tényleg ő akarta, hogy most neked, hogy te egy kicsit fellélegezz. Hogy valamit átélj. Ha pedig akadályt érzel, hogy ezt egyáltalán megéld, vagy alkalmazd az életedbe, akkor mindenképpen érdemes feltenni azt a kérdést, hogy mi az a belső lelki akadály, ami engem ebben megakadályoz. Az Isten arra bátorít, hogy ragadjuk meg ezeket az apró ödömöket. És hogy akár célként is kitűzhetjük, hogy én meg akarom ezeket ragadni. Hogy nem akarok úgy végigélni az életemet, hogy elmegyek ezek mellett, az ajándékok mellett. Zárásképp csak egy kép. 2019-ben a páratlan héten is, akkor csak megpendítettem ezt a témát, 5-7 percet beszéltem róla, direkt megnéztem. És kaptam azt hiszem a nap végén, vagy egy nappal később egy e-mailt, amiben ez a kép szerepelt ezzel a címmel, hogy a keresztény hedonisták. Ugye akkor találtam ki ezt a kifejezést. Ugye a borkostoló, úgyhogy erre is várunk titeket most is szeretettel. Hogy egyszerűen csak bátorítani szeretnélek titeket, hogy szerintem ez Istentől való. Hogy ez Isten ajándéka. Hogy merjük ezeket élvezni. És sok rossz lesz, értitek, hogy sok rossz lesz az életben. De hogy ebből nem következik az, hogy ezt a relatíve kevés jót, azt nem érdemes megragadni. Mert igenis érdemes megragadni. Hogy érdemes keresztény hedonistának lenni. Hogy amit elkészít Isten, azt megragadom. Élvezd ki mennyei atyád ajándékainak minden cseppjét. Ugye ezt szoktuk, így szoktunk fogalmazni. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy olyan Isten vagy, akinek nem csak az a fontos, hogy most nekünk mi a hivatásunk, küldetésünk, akinek nem csak az a fontos, hogy gyülekezetbe járjunk, szolgáljunk, akinek nem csak az a fontos, hogy határokat állíts fel, amiket ne lépjünk át. Hanem neked van egy olyan oldalad is, ami ami fel-fel csillan újra és újra az életünkben és a világunkban. Hogy ott van ez az aspektus. Hogy az ördög és a bűn nagyon lerombolta ezt a világot. De ott van a világunkban ez az üzenet, ez az állandó üzenet. Amikor jön újra és újra jön egy öröm, jön egy kisebb ajándék, jön egy átélés, jön egy flow élmény, hogy nem csak a szenvedésről szól ez a világ. Hogy te eredetileg nem szenvedést teremtettél. Köszönjük, hogy legyőzöd ezt a világot. Köszönjük, hogy egy olyan világot készítesz nekünk, amiben már ez tökéletesen megvalósul. De annyira szeretnénk, hogy az oda vezető úton is kérünk arra, hogy nyisd meg a szemünket, nyisd meg a fülünket, nyisd meg a szívünket arra, hogy észrevegyük, hogy merjünk örülni, hogy felszabaduljunk arra, legalább arra az 5-10 percre. És hogy megnyugodjunk benned hálával, hogy köszönjük, atyánk, hogy ezt elkészítetted. Hogy köszönjük ezt a kávét. Hogy köszönjük ezt a gyönyörű naplementét. Hogy köszönjük, hogy esetleg olyan autónk van, ami még tetszik is. Hogy köszönjük neked azt az egy kollégát, aki legalább van és normális. Köszönjük neked. Szeretnénk megbecsülni. Kérlek, hogy szabadíts fel bennünket, engem is, mindannyiunkat, szabadíts fel arra, hogy megbecsüljük az életnek az ajándékait, a te ajándékaidat. És hogy mindig emlékeztess minket arra, hogy így értelmezzük, hogy így lássuk, hogy ez egy személyesen elkészített valami. Hogy ez tényleg neked és nekem szól. Amen.